Juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos tudnunk, hiszen megtanultuk hazánk történelméből, hogy a kereszténységnek ember megtartó és nemzet megtartó ereje van, jelentette ki a KDNP frakció vezetője, a párt fogadj örökbe egy keresztet országos kezdeményezése keretében felújított kereszt ünnepélyes felszentelésén Jászberényben. Simicskó István köszöntőjében arról beszélt, a KDNP fogadj örökbe egy keresztet kezdeményezése azért fontos, mert Nyugat-Európában olyan folyamatok zajlanak, melyek egyfajta sajátos civilizációs, vallási és kulturális keveredést okoznak. Rámutatott, ezzel szemben nekünk méltó módon kell őriznünk minden olyan keresztény jelképet, mely a Krisztushoz tartozást szimbolizálja. Szavai szerint az elmúlt években a párt kezdeményezése nyomán több mint 200 kereszt újult meg a Kárpát-medencében, szép példájaként a keresztény értékek mentén történő összefogásnak. Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium két módosító javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés. Erről Kardosné Gyurkó Katalin a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos számolt be. Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a 6 éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. Július 1-től pedig az örökbefogadó gyermek számára alkalmas szülők keresése az eddigi területi egyenlőtlenségeket tartalmazó 5-szintes rendszer helyett egységes, 1-szintes rendszerben történne, fűzte hozzá a miniszterelnöki biztos. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás. December 18-ától csütörtöktől a jövő év február 15-ig lehet jelentkezni a 2026. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. Közleményükben azt írják, a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján, az oktatási hivatal felvi.hu honlapján közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi január végéig frissülnek, ezért azt javasolták, hogy az érdeklődők a jelentkezési határidő lejárta előtt folyamatosan tájékozódjanak. Kiemelték, a felvételi eljárásba jelentkezni kizárólag a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben lehet február 15-én éjfélig. Az idén több mint 12 ezer ajándékcsomag és 1,3 millió forint gyűlt össze a Pont Velem okos program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató adománygyűjtő akciójában. Ezzel 10 év alatt 100 ezer ajándékcsomagot készítettek általános iskolás gyerekek rászoruló társaiknak karácsonyra a Mosoly Manók programban, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tájékoztatásuk szerint a programba idén 199 általános iskola kapcsolódott be, és mintegy 70 máltai gyűjtőponton adhatták le ajándékaikat azok a gyerekek, akiknek az intézményében nem volt erre lehetőség, olvasható a közleményben. Sport. Január 17-én immár 10. alkalommal rendezik meg az Allianz jégpályák éjszakája rendezvénysorozatot. A Magyar Jégkorong Szövetség közleményéből kiderült, hogy már több mint 20 vidéki pálya csatlakozott a színes, közösségépítő programsorozathoz. A rendezvény fő kihívása Csusszunk el Milánóig névre hallgat. A kihíváshoz csatlakozók pedig az ötkarikás lendülethez azzal járulhatnak hozzá, hogy a Városligeti műjégpályán felállított, speciális mérőszerkezettel felszerelt pályán közösen összehozzanak legalább 1000 kilométert, ami a Budapest-Milánó távolságot szimbolizálja. Végül az időjárásról. Borult, párás, helyenként ködös idő várható. Szitálás előfordulhat. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 31. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Némán dolgoztak egymás mellett, mindegyikük el volt foglalva a gondolatával. Flóra számba vette a törögdi idősebb korosztályt, kihez lehetne hozzáadni az új nőt. Valami özvegy kellene ennek, maga fajta idősebb egyén, jó 40-es. Katalin arra gondolt, anyuci nyilván semmit se segített Melindának, mikor az esküvőjére indult. Nem tűzte fel a fátyolát, nem egyengedte el szoknyája redőit. Ugyan milyen lehetett Melinda nagy délutánja? A régi módi, templomos, Ádám Tildi féle esküvő. Nyilván gyönyörű. Hogy legyek tekintettel az elek állására? Kérdezte meghökkenve Melinda. Csak nem kívánná el, hogy ne legyen szertartás, mikor az olyan csoda szép, vagy ne szóljon az orgona, mikor megesküszünk. De bolond vagy te, Kati, úgy nem lehet férjhez menni, ahogy te csináltad. Én nem akarok. Engem nézzenek a lépcsőn, és legyen olyan ruhám, aminek emelni kell az uszáját. Nem sokat kellett magyaráznia. Katalin emlékezett saját egykori vágyaira. Nem tudott, és nem is akart vitatkozni vele, mintha igazán ő szülte volna. Nem törögdöt volt nehéz megszoknia. Törögd azonnal ismerős volt, hanem azt, hogy Melinda nincs. Élete utolsó esztendeiben annyira hozzászokott a lány jelenlétéhez, hogy most, távol tőle is, egyre csak rajta törte a fejét, meg tud-e birkózni a hétköznapokkal. Anyuci, ha engedelmeskedik is neki, nyilván igyekszik mindent összekuszálni körötte. De talán elek érzései kibírják a szokatlan megterhelést, és majd egyenesbe jön minden. Esténként, mikor eljátszott az emlékeivel, Melinda is ott lengett az árnyak sorában, Nóra és Micó mögött, kis Sándorék, apa, Dániel, Elek, Rajszné, Somos Aranka meg Matild menetében. Mindenféle Melindát visszahozott a gondolat. Az elsőt, aki még enni se tudott tisztességesen, akinek fogalma se volt a színek harmóniájáról, aki alig akarta elhinni, hogy a fogkefe használat nem csak a nevelő otthon piszkálódása, és kelletlenül nyúlkált hibátlan fogsorai közé a csepp kefével. Megérkezése hajnalát is visszavarázsolta az emlék, anyuci rikoltozását, a septében felvetett ágyat. Azt az érzést, hogy valakit ő fektet le, s hirtelen mellette termett egy nagy gyerek, akiről gondoskodnia kell, aki felé odahajolhat, jó éjszakát kívánni, ahogy valaha a levéltáros tette. Törögdön gyakran felmondta magának Melinda titkait is. Nem Gézut vagy a hegedűs családdal kapcsolatos eseményeket. Melinda nem élete nem volt titok, nem is jelentett problémát a lány életében sohasem, hanem az igazi titkokat, amelyeket senki se tudott róla. Az olajúti patika világosságát gyönyörű arcán, vagy hogy a gyerek mennyire szerette a részeges, züllött klicsnét, hogy sose szűnt meg siratni a halála után sem, hogy rendszeresen kijárt a temetőbe, virágot vitt neki, és amikor elvette Elek takarékkönyvét, és azzal bosszantotta nevelő apját, odaadta a hegedűs fiúnak. Elek meg a rendőrséget akarta hivatni. Neki elmondta, hol a pénz. A sírkő árusnál, mert minek Eleknek takarékkönyv, mikor az ő anyjának nincs síremléke. Anyunak jár, mondta Melinda. Csorgott a könnye. Mesélt olyan dolgokat, amilyeneket Katalin soha életében nem hallott. Mint ebédeltek ketten anyjával néha egy kis kenyeret meg sört, amit Gézu hozott, s zárták a kosztolást egy közösen elszívott cigarettával, vagy hogy tervezte Klicsné, ha józan volt, Melinda majd kikeveredik valami jobb környezetbe, s úgy fog élni, ahogy a boldogabb emberek. Klicsné nem azért élt úgy, mondta a lány, mert imádott volna így élni, csak éppen nem tudott másképp. Hát neki is jár emlékmű, és Elek pénze nagyon jó célra ment. Fel is állítatta a sírkövet, bámulatos ízléstelenséggel áldozva anyja emlékének. Klicsné örök nyugalmát kettétört tömzsi oszlop őrizte, amelynek oldalába Melinda beleillesztett egy porcelánra dolgozott fényképet, amin az öngyilkos meglepően ifjúnak és a szokottnál is züllöttebbnek látszott. Valamiképpen még kancsinak is, mintha a túlvilág vagy a kétséges örök üdvösség erősen megfiatalította, ugyanakkor sajátságosan gonosszá tette volna halálatájt már a csaknem felismerhetetlen eredeti vonásait. Melinda annyira más volt, mint Katalin vagy bárki, akit az asszony ismert, hogy csak kétféleképpen reagálhatott rá. Eleve ellenszemvel, vagy szenvedélyes érteklődéssel. Katalin, aki gyerekre vágyott, macskára, bárkire, aki gyöngébb nála és akit becézni lehet, elfogadta azt a suta megoldást, hogy kapott szeretnivalónak egy 16 éves lányt. Egy ilyen lányt, aki egyszerűen beköltözött a lakásába, lefeküdt a díványára, és bejelentette, nem megy vissza az intézetbe, itt marad. Ha Katalin még úgy ragaszkodik Elekhez, mint házassága elején, vagy úgy retteg Rajznétól, mint régen, Melinda nem maradhat a házban. Ám a lány abban a legjobb pillanatban érkezett, amikor a házasfeleknek szükségük volt rá. Eleknek azért hadd igazolhassa magát végképp abban a macska ügyben, ő nem embertelen, ha egy rühös állatot ki is üldöz a fagyba az éjszakába, részint meg, hogy megnyugtassa Klicsné halála miatt időnként háborgó lelkiismeretét. Katalin az űrt töltötte ki a lánnyal, amely annak ellenére, hogy ismét együtt voltak, oly kétségtelen volt, mint valami reális szakadék. Egy rossz mozdulat, s belezuhannak. Eltűnnek a fenekén örökre. Ami Katalint és Eleket összetartotta, helyrehozhatatlanul meglazult, s bár egyikük sem mondta ki a végső szót, hogy ezt meg is fogalmazza, mindkettő jogcímet keresett, amivel indokolhatná kettejük együttélését, valamit, ami túlmutat személyükön és problémájukon. Így lettek végre csaknem 8 évi házasság után szülők. Klicz Melinda szülei. Elek igazgatója, a szülői munkaközösség, a tanács, amikor értesült róla, hogy a nehezen kezelhető, boldogtalan gyereket maga az osztályfőnök vette pártfogásba, ő neveli feleségével, anyósával együtt, s a kislány, akinek láthatólag családi környezetre van szüksége, igazi családtagokat kapott, elismerését fejezte ki. A minisztériumig is eljutott a hír, mi történt az apáti gimnáziumban. Melinda annyi jó órát és dicséretet szerzett pártfogójának, hogy megédesítette jelenlétének igazán nem édes óráit is. Elek Katalinra bízta Melinda civilizálását. Zavaros múltjáról nem akart hallani. Azt mondta, új lapot kezdenek az életében. Katalin tanítsa meg enni, öltözködni, viselkedni, vegyen meg neki mindent, amire szüksége lehet, aztán meglátják. Talán pár hónap múlva vissza lehet adni a nevelő otthonnak, ha egy kicsit megszelídül. Simkót évek óta nem imádta már senki odahaza. Most úgy érezte, mintha melegebb klímába költözött volna. Érdemes volt szakadatlan gonddal öltözködnie, mert gyerekes elragadtatással megdicsérték. Érdemes volt ismét kis előadásokat tartani a vacsora után, mikor anyuci visszavonult, Katalin pedig a konyhában matatott. Melinda, mint a bibliai Magdolna, ott ült a lábánál, hallgatta és nézte. Elek mindig azt hitte, Melinda első perctől fogva a rabja volt, pedig tévedett. Melinda első perctől kezdve Katalint szerette igazán, és Katalinnak is engedelmeskedett lázongás nélkül. Eleket kedvelte, bízott is benne, de csak bizonyos határig, nem mintha attól félt volna, hogy visszaél a közölt titkokkal, ám Klicsné halála után kímélte, mint egy kiskorút, aki még nem elég erős a tények elviselésére, meg kell válogatni élményeit, olvasmányait. Melinda élete eseményeiből, a legelső látogatás kivételével, Elek sokáig csak a lírai motívumokat kapta, amelyek szépek voltak, kerekdedek, nem riasztók, a fuldokló sírás, az őszinte feltárulkozás Katalinnak jutott. Az asszony mindig tragikusnak érezte a maga életét, úgy képzelte, szomorú események hősnőjéül szemelte ki a sors. Melinda mellett tanulta meg, hogy életének legsötétebb epizódjai nem világkatasztrófák, fájdalmai jelentéktelenek, hogy sosem éhezett igazán. Legrendezetlenebb állapotában is voltak éppen, mindig rendezettek voltak a külső körülményei, és sokkal járatlanabb az életben, mint a nevelt lánya. Melinda legalább annyit alakított Katalinon, mint Katalin Melindán, s lényegesebb tekintetben. a mentalitásán. A lány viszont átvette Somos Aranka alapjában könnyen elsajátítható tudományát. Megtanult enni, viselkedni, nem használt durva szavakat, szenvedélyes örömmel szerette meg a tisztálkodást, egyenletesen jól tanult, mert nem volt semmi, ami kizökkenthette volna a munkából. Ha valamit nem értett, Elek elmagyarázta. Ott volt a lexikon is, s Katalin elég aktív tudás anyaga. Melinda tanulmányi eredménye ugrásszerűen emelkedett, az Elek házában töltött első fél év után. Akkor már senki sem képzelte, hogy valamikor is máshol lakhatnék. Az iskola, a gyámhatóság, a hivatalos szervek mind érezték, Klicsnek ott kell maradni a Simkójéknál, ahol szorgalmas, fegyelmezett és elviselhető teremtéssé vált. A család maga sem gondolt rá, hogy elengedje. Katalin életét teljesen betöltötte a vele való foglalkozás. Elek boldog volt állandóan érdeklődő hallgatóságával, csak Anyuci mutatkozott egyre kevesebbet, s ha igen, szűk szemmel, rossz indulatúan nézte a betolakodót. Most már nem segített Katalinnak, ennek az eszelősnek, aki idevette a tűzvészt a házba. Helyette Melinda járt ki a konyhába, ha nagyon összegyűlt a házi munka. Mindent olyan felnőttesen csinált, olyan félig mosolyogva, mintha valahol belül voltaképpen mulatna ezen a házon, ahol naponta szinte másodpercre azonos időben van az ebéd, és mindig van ebéd, ahol hetente javítják a fehérneműt, hetente stoppolnak, van rókosárból, jelzés mutatja a naptáron, mikor kell mosni, sőt, az is be van osztva, reggel vagy este, ki milyen időpontban használhatja a fürdőszobát. Melinda kinevette ezt a rendet, de megtanulta. Az órák, amelyeket elalvás előtt együtt töltöttek, mindkettőjük számára feledhetetlenek maradtak. S majdnem olyan forróak, mint a szerelmesek együttlétei. Mindketten beszéltek ilyenkor. Katalin elmondta Melindának, amit soha senkinek, mint állt meg azon a bizonyos reggelen, Matildra támaszkodva, Somos Aranka holtteste mellett. S voltaképpen akkor sikerült enyhítenie először a lány gyászát. Egyszer csak ott érezte Melinda rengeteg haját az arcán, hallotta felcsukló sírását. S ő is elkezdett sírni vele. Most sokkal jobban megsiratta anyját, mint bármikor életében vagy halálában, mintha Melinda vagy a részeges Klicsné kellett volna ahhoz, hogy felfogja, ki mellett élt voltaképpen. Melindának mindent elmert mondani, olyat is, amit Anyucinak soha, vagy amit a micó kultusz nem engedélyezett, meghiúsult vágyait, az elmaradt esküvőt, Ádám Tildi menyasszonyi ruháját, Tücsök nagyapát, Matildot, elbeszéléséből csak Dániel halálát és Kis Sándort hagyta ki. Cserébe aztán megkapta a lány élettörténetét és tapasztalatait. Nagy felfedezés volt, hogy hiába asszony közel 10 éve, tulajdonképpen sokkal hosszabb ideje már, nemigen sejt semmit a férfiak-nők kapcsolatáról, hogy szerelmi kultúrája csak ösztönös, és Melinda többet tud a szerelemről, pedig nem volt szerelmes sohasem. Szerette volna elnémítani a gyereket, ne mondjon el neki minden Gézuról, a hegedűs fiúról, de nem mert moccanni sem ilyenkor, félt, hogy elriasztja. Hát csak hallgatta Melinda tárgyilakos beszámolóját testi szenzációiról, arról, miben különbözik Gézu ölelése a hegedűs Tiborétól. Katalin néha úgy nézte Eleket, ahogy soha életében, szánalommal, s ugyanilyen részvéttel gondolt a tornatanárnőre, vagy az igazgatóra is, mindenkire, aki gyerekekkel foglalkozik, mert hiába nem mindenki Melinda, azért elég Melinda járhat elibük. Milyen érzés lehet ezeket a fiatal teremtéseket tanítani? Kapott belőle kóstolót, mikor Melinda művészi érzékének fejlesztésére múzeumba meg tárlatra vitték a lányt, s Melinda először látta életében Lukrécia ábrázolását. Akkor nem tett megjegyzést, csak este nevetgélt vacsora közben. Elek komolyan kétségbe esett, mikor látta, mint pukkadozik azon, hogy szúrta magába a kardot az a hülye asszony, olyan abszolút jelentéktelen ügy miatt. Melinda általában őszintén, pusztalanul nyilatkozott minden kérdésről. Persze nem az iskolában, ahol úgy viselkedett, ahogy egy gimnazista lánynak viselkednie kell, hanem a családi asztalnál. Mint az édes gyerek, aki tudja, hogy az iskolai kötelező csacsogás után végre minden akadály nélkül nyilváníthatja véleményét, hiszen csak a szülei hallgatják. Jókai regényein jót mulatott, körülbelül úgy, mint egy vicclapon. A latin szövegrészeket, a hosszú leírásokat átugrotta, s mikor egyszer szóba került, hogy temettette el Kanizsai Dorottya a mohácsi hősöket, bólogatott. Azt mondta, okos asszony volt. Képzelje csak, Elek, miféle pest is tört volna ki, az a sok egyén ott rohadt temetetlen. Nem volt akkor szervezett temetkezés. A házas felek egymásra néztek, aztán vissza a tányérjukra. Kétségbeejtő pillanat volt, így látni Kanizsai Dorottya fekete alakját, minden nemzeti pátosz és honfibú nélkül a mohácsi csatatéren, kizárólag az egészségügy szempontjából. Melinda ártatlan volt és bűntelen. Elek, aki sose merte volna végighallgatni, hogy élt végeredményben Klicsné mellett, s később, mikor már másképpen nézett a lányra, mint egy gyerekre, aki hozzá menekült, és kétségbe esetten, féltékenyen ette magát, nem ő lesz az első, akivel szerelmi életét megkezdi, egy idő múlva épp úgy megérezte ezt, mint Katalin, máskülönben nem is szerette volna meg. Melinda nem volt destruktív, csak racionálisan gondolkozott bizonyos kérdésekről, amelyekről régebben nem illett racionálisan gondolkozni. És ezt még valahogy meg is értették volna nevelő szülei. Csak azt nem, miért párosul ehhez a világos gondolkodási készséghez valami hihetetlen maradiság, s az az igény, hogy úgy élhessen, ahogy egy általa már nem is ismert kor asszonyai. Melinda időnként fényes templomi esküvőről, frakkos vőlegényről fecsegett nekik. Anyuci gonoszul hallgatott, s imádkozott magában, bár meghallgatná valami ördög, és vinné férjhez ezt a kölyköt innen. Elek és Katalin állandóan csodálkoztak, hogy az a Melinda, aki olyan világosan látja, miért kell eltemetni egy csatatér halottait, miféle praktikus okok miatt, minek kívánkozik templomi esküvőre, vagy miért tartja olyan konokul a vallást, amiből egy kukkot sem ért. A lány élete folyamán gyakorlatilag éppen elégszer ellentétbe került a 10 parancsolattal, de megkövetelte, ne szóljanak bele, ha hitéletet él. Gyóntatót is választott magának, egy nagyon öreg, nagyon okos papot, akihez el is járt. Hiába magyarázott neki Elek. Pénzsóvársága eleinte mulattatta őket. Könnyelműsége, amelyen minden pénzt, amit ki tudott csikarni, elvert, már nem. Melinda nem tudott gyűjteni. Nem is értette, minek az. Egyáltalán minek gondolni a holnapra, mikor nem tudjuk, megérjük-e? Hát, ha jön az atom. Kellett Melinda a házba, mint a levegő, mint a víz. Ha nem volt otthon, a házasok összeültek, és aggódva tárgyalták meg tennivalóikat. Katalin még hazudott is érte, mint az igazi anyák. Nehéz volt, mert Anyuci lesben állt, s ahol csak tudta, leleplezte a gyereket. Ha Katalin azt füllentette, a kislány nyelvórára ment, mikor fogalma se volt róla, hol jár, Rajszné közölte, merre látta és kivel. Mikor megmondta Melindának, Anyuci lesi az útjait, az nem jött zavarba, csak elgondolkozott, s minden indulat nélkül azt mondta, majd elintézem. Nem félt tőle, szeme közé nevetett, kiszedte előle a tálból a jó falatokat, hogy Anyuci epedjen utánuk. Rajszné minél idősebb lett, annál pákosztosabbá vált, s mindig ő tálalt mindenkinek, ha bevitték az ételt. Hát Melinda még a konyhában kiszurkálta, és megette a kedvére való ételdarabkákat, s Anyuci hiába várta, hogy felbukkan valami ízletes részecske. Sose volt a tálban, amit keresett. Katalinnak igazán nem volt ideje azzal foglalkozni, mint alakul az élete, vagy hogy is él Elekkel. Mint egy artista ugrált a láthatatlan mérleg karján, hogy biztosítsa a ház egyensúlyát. Néha megpróbálta Melindát úgy nevelni, ahogy őt nevelték. A lány ilyenkor összecsókolta, mintha nem szídná, hanem dicsérné. Azt mondta szeretettel, ó, Katikám! Aztán elment a moziba, ahová nem lett volna szabad elmennie. Elek az oktatás ügy kiváló dolgozója lett, mert Melinda a náluk töltött második év végén elérte a jeles rendűséget. S a padban pontosan olyan volt már, mint a többi jó tanuló. A szabályoknak megfelelően öltözködő, fegyelmezett teremtés. Mindig kínosan tiszta, és Somos Aranka hitvallása szerint akkor is naponta cserélte a zsebkendőjét, ha nem használta. Elek csak elnézte néha a padban, míg valami nyelvtani problémán törte a fejét, vagy vázlatot készített egy tételhez. Vajon ilyenek ezek valamennyien? Otthon kinevetik Lukréciát, és Kanizsai Dorottyára úgy gondolnak, mint egy járványügyi előadóra. Itt meg azt mondják, amit a nevelőik hallani akarnak. A Melinda felidézte kételyek elől, Katalinhoz menekült. Soha annyira szellemi társak nem voltak, mint ezekben a hónapokban, amikor együtt, egymás oldalán kellett átélniük, hogy menthetetlenül más nemzedékhez tartoznak, mint a fiatalok, s akik nyomukba lépnek, messzebb vannak tőlük, mint a csillagok. Ha Melinda régi módi, Katalinhoz hasonlító, jó kislány lett volna, akivel sohasincs semmi baj, talán Katalin sem szereti meg annyira, de átélte mellette az anyaság minden örömét, bánatát. És az ügyvéd, ezt se kérdezte meg soha, nagyon meglepődött volna, ha kiderül, hogy Katalin a házassága felbontását megelőző időkben sokkal boldogabban élt, mint amíg szerelem kötötte Elekhez. Igazi rajongás. És a napjai derűsebbek és nyugodtabbak voltak, mint bármikor életében, mert esténként rápillanthatott az alvó Melindára, s megigazíthatta rajta a paplant.
Szabó Magda a Danaida című regényének 31. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! szerzetesek félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel beszélgetünk az örömvasárnapjáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Gyöngyi nővért ismét a Szent István Rádió szerzetesek félórájának műsorában. Adventi időszak van. Az örömvasárnapjára készülünk. Kérlek, hogy a gondolataidat hozd meg a hallgatóinkkal az örömvasárnapjával és az adventi időszakkal kapcsolatban.
Én is nagy szeretettel köszöntöm először a kedves hallgatókat, és hát nagy ajándék az, hogy Jézus jön. Az, ugye az advent arról szól, hogy ő érkezik, és nagyon fontos az, hogy mi nyitottak legyünk az ő érkezésére. Amikor így az advent elején megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan szeretnéd, ha megélnénk ezt az időszakot, akkor valahogy az volt a szívemben, mintha Jézus azt mondaná, hogy te vársz, és én jövök. És ez annyira jó tudni, hogy nagyon fontos a figyelmünket odairányítani felé, aki jön. És hogy jön ő? Az egyházunk nagyon gondos édesanyja, és ő megteríti nekünk minden nap az ige asztalát, ami tényleg segít, hogy befogadni őt, Jézust. És akár így örvendező vasárnapon is nagyon-nagyon szerettem Szent Pál apostolnak, amikor felhív bennünket, hogy örüljetek az Úrban szüntelen. Mindig azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeseket ismerje meg mindenki, mert az Úr közel van. Tehát az örömünk oka ez, hogy az Úr közel van, az Úr itt van, az Úr jön, csak nekünk kell lehangolódnunk, nekünk kell megtalálni az ő jelenlétét, tehát elé állni, keresni az igében, keresni a másik emberben, akár erre jók a reggeli róráték is, hogy ott vele a kegyelemben, tehát az eukarisztiában találkozni vele. De jön inkognitóban is. Inkognitóban, tehát ahogy mondtam, a másik ember személyében is, tehát figyelni, hogy ő jön. Napokban csöngettek itt a názáreti hajlékunknak az ajtóján, és a szomszéd volt az, aki azt kérte, hogy az édesanyja súlyos beteg, és nagyon örülne, hogyha meglátogatnánk. És ebben is az Úr hívását láttam, és olyan jó volt, hogy volt, amikor Vali nővérünk ment, tehát Éva nővérrel imádkoztak Ilonka néniért, és volt, amikor én mentem át, és ebben a betegségében ott lenni vele is a családdal. Vagy ugyanígy egy másik alkalommal épp ebéd környékén csöngetett be ismét valaki, aki mondta, hogy elveszítették az albérletüket, és hát hogyha tudnánk valami ételt összekészíteni nekik, el kell menniük a nyírségbe hirtelen, és tényleg szeretettel csomagoltunk nekik. Nem lehet könnyű egy ilyen hirtelen helyzetből tényleg új életet kezdeni, de egy jó szóval, és tényleg imában is hordozva őket, tehát bennük is az Úr látogatott meg. De ezt olyan jó fordítva is mondani, hogy Uram, te várj, én jövök. Mert ott van az eukarisztiában, ott van a kápolnában, bármikor jöhetünk hozzá az oltári szentségben, vár bennünket. És nem csak fontos nagyon a személyes találkozás, annak az öröme, hogy ő szeret, meghívott bennünket, hanem egyszerűen másokat is hozva oda. Például, amikor az örvendetes Rózsa Füzérnek a harmadik titkát imádkozom, hogy akit te Szent Szűz a világra szültél, hogy Uram, szülesd meg minden szívben. Tényleg öröm vele találkozni az igében.
Ahogy említetted az imát, rögtön az jutott eszembe, hogy nekem nagyon sokáig
Nehéz volt így együtt imádkozni a templomba, vagy együtt imádkozni akár otthon a nagymamámmal, vagy nem volt nehéz úgy imádkozni ezeket a, akár a rózsafüzért, vagy akár bármilyen imádságot, viszont az, hogy imát mondjak, az nekem nem volt annyira egyszerű. Én inkább folyamatos kapcsolatban szerettem volna lenni a Jóistennel, és én mindig a saját szavaimmal tartottam vele a kapcsolatot, nem olyan imával, ami szövegszerűen meg van határozva, ugye. És tavaly éltem meg először, mikor Csánztóvába sikerült eljutni egy kis zarándokcsoporttal. Akkor éltem meg először, hogy a rózsafűzér az milyen csodálatos dolog. Együtt imádkoztuk, és hogy szép lassan vezetett rá a Jóisten, és nyilvánvalóan Szűz Mária is, hogy, hogy mennyire csodálatos együtt mondani a, az imát, illetve mennyire csodálatos akár magamban is mondani a rózsafűzért. És hát szép lassan haladok az úton, de már most tényleg olyan mélységekre tud levinni egy-egy rózsafűzér elmondása, amit elképzelni se tudtam volna, hogyha nyilván, hogyha nem élem meg, vagy nem kezdek el ezen az úton haladni, és pont mondtad ezt a dolgot, hogy szálljunk időt az imára, és én is ezt élem meg, hogyha szánok időt, és mindenki tud szánni, hogyha akar, mert mi vagyunk a saját életünknek a kovácsa, hogy úgy mondjuk. Mindenkinek van rengeteg dolga, dolgozik, vagy családja van, vagy dolgozik egy akár egy gyermek otthonba, vagy bármit, tehát vagy egy betegek otthonába, vagy bármilyen munkát végez, de hogy legyen idő, tényleg egy fél órája az embernek, mert egy fél óra alatt el lehet mondani egy rózsafüzért, akár indítani a napot, akár a végén. Csak ehhez kapcsolódóan ez jutott eszembe, hogy az az imádkozás, hogy mennyire fontos tényleg, amit mondasz, hogy ahhoz, hogy megszülessen ugye a szívünkben a megváltó, ahhoz kell imádkoznunk, és nem csak a saját szavainkkal, hanem az ő általa és a Szűzanya által adott eszközökkel, mint például a rózsafűzér.
Igen, én például nagyon szeretem, nekünk közösségileg is imádkozzuk a rózsafűzért minden nap, de én nagyon szeretem, amikor úton vagyok, akkor is a rózsafűzért imádkozom, és ha éppen valakivel találkozom a buszon, vagy a rendelőben valaki megosztott valamit, akkor azokra a szándékokra, vagy éppen amit a titok sugal, tehát ahogy mondtam, hogy akit te Szent Szűz a világra szültél, de hogyha például azt, hogy a kérettünk a nehéz keresztet hordozta, amúgy is több mint 200 betegért imádkozunk ugye minden este, tehát nyilván van egy, ezt már mondtam én, hogy a Szent Peregrin, ugye, aki a daganatos betegek védőszentje, őt kérjük a daganatos betegekért, de minden betegért is az Úr kegyelmét, erejét, de most különösen is többen kérik az imánkat, tehát volt úgy, hogy most egy súlyos betegnek a műtétért imádkoztunk éppen, vagy a nővérek mentek be a kórházba meglátogatni. Tehát tényleg hordozhatjuk az embereket, tehát ebben is meglátni azt, hogy az Isten hogyan akarja, hogy találkozunk vele. Meg hát ma már tényleg a virtuális világban is találkozunk emberekkel, nekem is van, akivel írogatunk, beszélgetünk, és éppen az egyik nap derült ki az egyik, akivel írogattunk, hogy hát milyen nagy ajándék, hogy bár a nagymamája elvált, de mivel ő nem él mással, ezért nyugodtan ő elmehet gyónni és áldozni. És hogy micsoda nagy ajándék, hogy akkor tényleg karácsony, igazi karácsony lesz, mert megszülethet Jézus a szívében. És ez a fiatal ember, akinek ezt írtam, ő maga is erézékeny volt, és amikor telefonált a nagymamának, hogy hát mama, hát hosszú idő után akkor van, megnyílt a lehetőség erre, akkor ő maga is örömébe sírve fakadt. Tehát, hogy sokszor észrevenni, jobban odafigyelni, hogy mi az, amivel másoknak is örömet tudunk szerezni. És sokszor csak ilyen apró eszközei vagyunk a Jóistennek. Ha visszagondolunk, a Szűzanya és a kánai mennyegzőn csak annyit mondott a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit Jézus mond. És olykor, tehát nyilván először mi magunk halljuk meg azt, hogy tegyük meg azt, amit minden reggel, vagy éppen amit megértettünk, hogy az Isten mit kér tőlünk, és ugyanezt figyelmeztetni másokat is, hogy érdemes megtenni Isten akaratát. Én nagyon szeretem különösen is, reggelente meghallgatom a reggeli csendességet, erdélyek, akik ezt készítik ugye a napi evangéliumról, vagy nagyon-nagyon szeretem Alice Callegari nővérő, az egyház leánya, nagyon röviden magyarázza az evangéliumot, vagy a Luigi Maria Epicocco, egy olasz atya, evangélium magyarázatát, és hát ugye ezeket le is szoktam fordítani. És most adventben azt mondtam, hogy nagyobb odafigyeléssel olvasom el, hallgatom meg, mert volt úgy, hogy még el sem olvastam végig, már dobtam bele a fordítóba, és csak korrigáltam, hogy ez is, hogy tényleg mi az, amit Isten mond, és akkor ezt osztom meg akár a Facebookon is, hogy máshoz is eljusson. Persze sok módja van, tehát tényleg ma már az virtuális világban is rengeteg van, akik magyarázzák az evangéliumot, meg akik arra buzdítanak bennünket, hogy jól éljük meg az adventot. Tehát fontos megválasztani azt, hogy csöndben is legyünk, hogy nem mindig csak a szavakat halljuk, hanem hogy az Isten, az élő Isten megszólalhasson a szívünkben. És ez tényleg fontos, egy nagyobb odafigyelés, amikor úgy jobban megszólal egy ige, akár most így örvendező vasárnap, hogy örülj. Mert ez tényleg szinte parancs, hogy örüljetek az Úrban szüntelen. És akkor is lehet örülni, amikor nehézségeink vannak, keresztet hordozunk, fáradtak vagyunk, mert Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, ha fáradtak vagytok, ha az életterhét hordozzátok, én felüdítelek titeket. Az örömünk egyetlen oka az, hogy Jézus él, velem van, mindig újra kezdhetek, hogy ő nem hagy magamra. És az örömünk oka az, amit most adventben különösen, és amellett, hogy készülünk arra a karácsonyra, amikor már ugye az idők teljességében Jézus földre jött, megtestesült egy egyszerű kis istállóba, hogy ő eljön a világ végén. És erre örömmel készülünk, hogy bármikor bekopogtathat. Mert ugye nagyon sok ember van, akiket elveszítünk hirtelen. Ma is éppen valaki jelezte, hogy két nővérünk is most éppen karácsony előtt végig látogatja azokat a gyermekeinket, akik valamikor a mezőkeresztesi gyermekotthonban nevelkedtek, és meglátogatja őket, és éppen az egyik írta, hogy egy 32 éves osztálytársa halt meg, két kisgyereket hagyott maga után, hogy el fog jönni az én személyes adventem, és erre készülni, és ez örömmel készülni, hogy tudni, hogy ez a földi élet, ez nem a vég, ez csak egy átmenet, de mi örök életre készülünk, ahol tényleg a Jóisten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahol csak boldogság lesz.
Ez a másik, hogy most, hogy így erről beszéltél, az a Szentírási idézet jutott eszembe, hogy ugye emberi szem nem látta, fül nem hallotta, nem tudjuk elképzelni azt a csodát, amit, azt a szépséget, amit a Jóisten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát, hogy igazából tényleg ez, ahogy én idősödöm, tehát ahogy így ahogy haladok az életembe, pont ezt élem meg, hogy egyre könnyebben érzem magam, vagy egyre inkább úgy érzem, hogy haladunk az úton, és hogy egyre inkább megérti az ember, ahogy imádkozik, meg ahogy ér itt a Jóisten benne a földön, hogy ő vezet, és őhozzá megyünk, és találkozunk. Én így élem meg például ezt az életutamat, ahogy haladok előre.
Én nyilván azért azt látni kell, hogy az embernek van egy ellensége, aki bekavar, és tényleg a próbák, a kísértések, és nyilván, amit az első emberpár szívébe is próbált becsempészni, a bizalmatlanság az Isten felé, azt megteheti ma is, és ez az, amit el akarja tántorítani az embert a gonosz attól, hogy bízzon az Istenben. Pedig nagyon fontos, hogy bármilyen körülmények között az Isten mindig visszafogad, és mindig szeret. Tehát ez akkora ajándék, és tényleg, ahogy így haladunk karácsony felé, olyan szép a római levél, azt hiszem advent 4. vasárnapján pontosan, hogy üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és szentségre hívott. Tehát ezt ugyanígy elmondhatnánk, hogy üdvözlöm Egerben, üdvözlöm Egerbaktán, üdvözlöm Kácson, üdvözlöm Budapesten, üdvözlöm a világ bármely városában, falujában, minden embert, akit az Isten szeret. Tehát, hogy ez is egy nagy ajándék, így adventben, karácsony felé készülve, egy felismerni, hogy mekkora szeretete van az atyának, hogy elküldi a fiát ebbe a bűnös világba, hogy megmentse az embert. Mert hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És engem mindig megérint a megtestesülésnek a titka. Tehát a mindenható, a mindentudó, a hatalmas Isten a szűzanya méhéig testesül meg, tehát, hogy tehát tényleg emberré lesz, és vállalja a mi sorsunkat az anyamétől fogva. Hogy ez óriási dolog, hogy mi, amikor egy olyan világban élünk, ahol sokszor a karrier, hogy mit van, hogy ott nem ez a lényeg, hanem hogy tudunk-e kiüresedni, ahogy az Isten fia tette Jézus, hogy kiüresítette magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy nem az a kérdés, hogy, vagy majd a fontos, hogy mim van, hanem hogy kié vagyok én. Tehát, hogy kim van nekem, hogy Istenem van, és nem a legnagyobb, legmélyebb identitásom tényleg az, hogy nem az, hogy ezt is tudom, milyen iskoláim vannak, azt végeztem. Fontosak, de az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Tehát ez a legmélyebb identitása az embernek, és tényleg nem könnyű így kiüresedni. Ugye mi is a szerzetesi életben, ugye ma már egyre, hogy mondjam, tehát már érettebb nők érkeznek. De szerzetes nem volt. Tehát, hogy kész legyen tanulni, kész legyen arra, hogy engedelmeskedni, nem könnyű. És ezért fontos, hogy nekünk is szerzeteseknek a példa az Jézus. Tehát Jézusnak ez az a kicsivé válása, hogy ő engedte, hogy Máriának, Józsefnek ölelő karjaiba vehesse, vállalta ezt a szegényes istálót. Tehát minden ember Jézusban önmagára találhat. Tehát a legszegényebbel mindenkivel közösséget vállalt. Tehát, hogy így nem érezheti senki magát kirekesztve a karácsonyból. Mert az Isten érte, testesült meg, és mindent vállalt az emberért, hogy megváltsa és megmutassa a végtelen szeretetét.
Megkérnélek, hogyha még megtennéd, hogy felolvasod azt az idézetet, amivel készültél a hallgatóknak.
Ez a Hajnák Attila atya egyik adventi készülete, ami az egy imádságnyira van tőlem, ima könyvből van. És ez az ima, hogy így örvendező vasárnap tegyük magunkévá. Adventi Jézusom, köszönöm közelségedet. Örömmel tölt el, hogy vagy nekem. Lendíts be az örömödbe. Köszönöm, hogy az élet öröme vagy. Olyan örömet adtál, amely nagyon mélyen ott van a lelkemben, amely mélyebb minden fájdalomnál. Ez az öröm ad értelmet mindennek. Örömed járja át életem minden részét. Köszönöm, hogy egyre közelebb van születésed öröme. Öröm van bennem, Jézusom, hogy élő Jézus vagy, hogy a tiéd lehetek mindenestől. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál benne.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Fazakas Mária Gyöngyi Szervita nővérrel elmélkedtünk az örömvasárnapjáról. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szívemből ünnepi ének árad, háladalt éneklek az ég urának, újjongva tör fel a hála bennem, jósága körülveszt szánként engem. Adjatok hálát az Istennek, adjatok hálát az Istennek, ő a mi teremtő királyunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet